Barduci Sándorral folytatjuk a műsort, aki Budapest főtájépítésze, és beszéltünk is arról, hogy ebben a városban milyen fákat érdemes ültetni, milyen fák azok, amik lehet, hogy sajnos el fognak tűnni, illetve nem nevezted meg fajokat, de azért egy-kettőt mondhatnál, már csak azért is felvezetőként a következő kérdésre, hogy tényleg mi az, ami megváltozhat majd most nálunk itt a következő 20-30 évben, talán még a mi életünk során, amire készülni kell.
Most a legtöbb, amit nagyon szívesen ültet a főkert, mert úgy látja, hogy mondjuk középtávon ennek van még esélye, hogy megmaradjon. Ez például a mezei juhar, ami az is benne a jó, hogy őshonos, de közben meg egy nagyon szárazságtűrő ilyen pusztai fajta. Ezek mellett ugye, ami egzóta, és mindent kibír, még a hiroshimai atomtámadást is kibírta, az a ginkó. Csak tehát minden fajnak van valami hátulütője, a ginkónak például az, hogy nagyon lassan nő, illetve hogy kétlaki növény, tehát csak a hímivarú példányait lehet telepíteni, mert a női varúak azok egy ilyen büdös macskapisi szagú termést produkálnak, és az a közterületen nem lenne jó. Cserébe viszont tényleg nem csak az atomtámadást élte túl, hanem az összes korokozóját, meg kártevőjét is. Tehát
és milyen gyönyörű szép.
Gyönyörű.
Hamarabb ismertük a fosszíliáját, mint magát a növényt, mert hogy annyira öreg.
De jó.
Tehát ő ugye a nyitva termők és a zárva termők közötti kapocs, hiszen a levelei, amik ilyen érdekes legyező alakban vannak, azok tulajdonképpen összenőtt levelek.
De érdekes.
Úgyhogy például ezek vannak, aztán amit mostanában kezdenek el többet ültetni, azok a... van egy olyan égerfaj, ami elég jó várostűrőnek bizonyult, ez a Alnus Peti a latin neve. Azért vagyok mindig ilyen zavarba, mert mindig a latin nevek jutnak először eszembe, és nem pedig a magyar nevei, mert magyar nevek azok számtalanok vannak. És régiónként változnak.
Mindegy, amíg eszedbe jut.
Egyébként az a baj, hogyha magyart mondod, én akkor se tudom, hogy pontosan melyikről van szó.
Igen, mondjuk az
van, amelyiket tudom, de azért nem.
Például
mindegy.
A hársak is olyanok, amik nagyon jól bírják a szárazságot, vagy jobban bírják, mint a társaik. Viszont a városnak az egyéb ügyes-bajos dolgait, például az, hogy állandóan közműveket bontunk föl mellettük, vagy adott esetben mondjuk valami olyan egyéb, például légszennyezés éri
pont
őket.
Pont ezt akartam kérdezni,
az kevésbé. Tehát, hogy például mondjuk egy nagyobb kertben a városon belül tök jól el vannak, és tök hasznos növények, mert egyébként is a viráguk is hasznosítható, méz, vagy tea, vagy bármi egyéb formájában. A közterületen is itt-ott elég jól el tudják viselni, de nem minden. Tehát nagyon forgalmas
területen.
De még egy
útmenti fasornak nem alkalmas.
Ott kevésbé.
Te egyébként mennyire vagy optimista azzal kapcsolatban, hogy mi vár ránk ebben a városban? Egyszer mondtál egyébként egy olyat, hogy ugyan kizsákmányoltuk a természetet, vagy még folyamatosan ezt tesszük, de hogy szerinted azért van visszaút. Egyszer nyilatkoztál egy ilyet. Ez Budapestre levetítve is igaz?
Hát én borzasztóan pesszimista vagyok a jövőt illetően, csak hát azt látom, hogy egyébként tudnánk tenni, hogy ezt késleltessük, vagy túléljük egyáltalán, de hát nem az a baj, hogy a gazdasági, társadalmi folyamatok nem ebbe az irányba mennek. Tehát sokkal inkább nagyobb önmérsékletet kéne ahhoz gyakorolnunk, és elkezdenünk a természettel együtt élni, és nem pedig uralkodni fölötte, hogy ezt vissza tudjuk fordítani. Ugye a David Attenborough-nak van egy csodálatos filmje, amit nemrég készített el, aminek a végén sorolja azt, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezeket a nagyon-nagyon bajos globális folyamatokat megfordítsuk. De hát nem tesszük.
Visszakanyarodhatunk egy picit a konkrét budapesti példákhoz,
igen,
mert én szeretném, hogyha én most a Városligetet így
elengeded?
Elengedem, mert arról már annyit beszéltünk, meg Engem a Népliget sorsa érdekel, mert az például szememben egy ilyen teljesen egy ilyen holt tér, annak ellenére, hogy amikor átmondják rajta mondjuk autóval, vagy mellettel megyek, akkor mindig látom, hogy ez még egy kicsit olyan érintetlennek tűnik, pont azért, mert még nem foglalkozott vagy vele, vagy nagyon régen foglalkoztak. Nem? Hát elhagyatott, de ugyanakkor van egy ilyen vadsága mondjuk a többi közparkhoz képest.
Igen. Hát ugye a Népligetre most nemrég zajlott le egy tájépítészeti ötletpályázat, és most éppen abban a szakaszban vagyunk, hogy azokkal, akik valamilyen díjat kaptak ezen az ötletpályázaton, összeültünk, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy lehet ebből egy egységes javaslatot tenni, ami a Népligetnek a jövője szempontjából nagyon fontos. És itt ugye két irányzat csap össze, és ez a zsűriben is nagyon erősen megjelent. Az egyik az azt mondja, hogy hát ugye elvadult ez a közpark, és tulajdonképpen közparkból egy ilyen parkerdei állapotba került, és hogy ezt az adottságot kéne mindenképpen megtartani. És van egy másik irányzat, ami azt mondja, hogy igen, de ez egy 120 éves történeti park, ami ráadásul ilyen örökségi szempontból is egy védett kategóriába esik, és azokat, amiket a városnak az egykori főkertészei, a Réde Károly, illetve korábban az Ilzemon keresztény megrajzoltak úthálózatban, hogy ott volt egy sörcsarnok, volt egy mutatványos tér, volt egy olyan millió, ami ez a békebeli Budapestnek a népkertjeként.
Ahol a Lilium játszódik.
Így például, igen. Tehát, hogy ezt az állapotot kötelességünk visszahozni, hiszen ez egy örökségvédett park. És valahol szerintem a kettő között kell megtalálni az arányt, hogy mit csinálunk. És most éppen a felé tendál a történet, hogy ugye ennek a parknak van egy óligeti része, ami korábban készült, ez a Vajda Péter úttól délebre van, és van egy újligeti része, ami meg azért újliget, mert 10 évvel később terveződött. Az pedig jelenleg egy olyan állapotban van, ami egyrészt egy természetközelibb állapot, másrészt meg elkezdtek kijönni ott ilyen védett növények, amik pont az érintetlenség miatt találták meg az utat, és ezt követték védett állatok is. Tehát, hogy az a rész inkább egy ilyen természetközelibb irány, és az óliget rész meg inkább egy ilyen park irányt vegyen. Mm-hmm. Most nagyjából ebben van közöttünk konszenzus, de ez még így alakulgat.
A Városligethez képest mekkora a Népliget?
Hát a Városliget az olyan 80 hektárnyi, és a Népliget az meg 100.
Uh-huh. És zöld terület tekintetében feldobom a labdát.
Na jó, tessék, csak nem kerüljük ki.
Hát a zöld felület tekintetében zöld sokkal felület. Nagyobb, igen. Uh-huh. Sokkal
hát
nagyobb.
Gyakorlatilag nincs is benne építmény, mert ami igen. volt, az előregedett, azt lebontották, ugye volt a planetárium.
Hát az van is.
Az van is, csak bezárták.
Igen,
de
igen.
Milyen
tehát
jó
hogy ez egy állami nagyon. Intézmény egyébként, tehát itt is előkerül az a probléma, hogy nem egyedül vagyunk jelen a placon, hanem például a Népligetnél ott 3 tulajdonos osztozik rajta, a kerület, a főváros és az állam, uh-huh. és mindezt osztatlan közös tulajdonokban teszi.
Hű, akkor mindenben egyet kell érteni.
Igen, és ez a legnehezebb.
Akkor meccselni kell rendesen.
De hogy egyébként vannak még épületek benne, mert például ott van a főkertnek is, ott van egy telephelye, tök rossz helyen fölépítve, és ezt szeretnénk egy másik helyre átrakni, uh-huh. mert pont a mutatványos térnek az egyik cikkét foglalja, és ezért nem tudjuk visszaalakítani. A mutatványos térről egyébként azt képzeljük, hogy ugye ebben a parkban nagyon kevés a tisztás. Tehát spontán beerdősült, de ráadásul pont ezekkel a korábban emlegetett invazív fajokkal.
Ecetfákkal?
Igen, például. Uh-huh. És azt szeretnénk úgy visszaalakítani, hogy legyenek olyan területei a Népligetnek, ahol mondjuk egy rendezvény a zöldben meg tud szerveződni, vagy egyszerűen csak le lehessen teríteni egy pokrócot.
Mint a Margit szigeten például.
Igen,
több
mert hogy ilyen részek nagyon a Népligetben nincsenek. És mi tehát azt szeretnénk, hogy ezt a parkot többen használják. És amikor 2017-ben mondjuk a Népligetben végigsöpört egy nagy szélvihar, és kidöntött nagyon sok fát, az egyébként a Népligetnek jót tett. Tehát, hogy az a típusú használat, ami ott eluralkodott a 90-es évek második felétől.
Igen, ez egy nagyon rossz hírű park volt.
Az egy, és megalapozta ennek a parknak a máig tartó rossz hírét, az a 2017 után annak a nagy részét ez a vihar kisöpörte. Tehát, hogy a drogosok és a prostituáltak eltűntek nagy részt. Tehát
a nem viharral?
A viharral együtt.
De nem volt védett terület, ahol lehetett ezeket az üzelmeket üzni.
Értem. Tehát, hogy sokkal több nyitott tér alakult, és ugye van egy ilyen elmélet, ez a védhető terek elmélete, ami arról szól, hogy tulajdonképpen akkor érzed magad biztonságban egy ilyen területen, hogyha nincsenek ilyen rejtélyes zugok, ahova elbújhat a szatír és a
hát
nem tudom kicsoda.
Hát mint egyébként régen a Városliget is volt.
Igen.
Ilyen volt. Mert nem volt kivilágítva például rendesen.
Tehát biztonságosabbá szeretnénk egy kicsit tenni a parkot, és ennek ez is az egyik módja, hogy
de akkor ezt helyettetek elintézte a természet, ami azért jó, mert azért most már, ha bárki bárhol neki el fákat kivágni, akkor ott azért a népharag eléggé felkorbácsolódik.
Ezt is cizellálni kéne szerintem. Tehát, hogy ennek egy része tök jogos. Tehát amikor vannak ilyen fölhördülések, de azért vannak olyan fölhördülések, amikor egy nagyon beteg fa vagy egy fasor esetében történnek, ami szerintem ezt a két dolgot úgy kell elkülöníteni egymástól, hogy az a fölhördülés az borzasztóan jogos, hogyha mondjuk egy fasor helyére autópálya, burkolat, épület, bármi egyéb kerül. Ugye a Városligetben is a fölhördülésnek a jelentős része az volt, hogy nem parkot akartak odarakni, hanem új épületeket a fák helyére. Miközben a park az nem arra való, nem beépítésre szánt terület. És tök jó, hogy csak két épület esetében sikerült ez, hogyha az összes többi épületet megépítenék, akkor annak a parknak vége lenne, mint park.
Igen, de azok az épületek ott voltak. Tehát, hogy mert ugye mi nem épült még föl, mi az, ami még arra vár a Városligetben, hogy legalábbis tehát nem a Széchenyi felüli oldalon, hanem a Vajdahunyadvár felüli oldalon, illetve az Ajtósi Dürer felüli oldalon. Tehát ott a Petőfi csarnok területe van, ahol épület volt, és most ugye ez le van rombolva.
1885-ben keletkezett az első épület ott, az iparcsarnok, ami egyébként azért keletkezett, mert az állam akkor is belenyúlt a városi parknak az életébe, és azt mondta, hogy ide egy kiállítást, egy világkiállítást akarok
hozni. Az van
hozni,
most a Magyar Zeneháza.
Kiállítást.
Az volt ott?
Nem, a Pecsának a helyén
Pecsának
volt.
A helyén. Aha. Uh-huh.
De hogy ott előtte a Nagyrét volt. Uh-huh. Nem épület. És 50 évig, tehát a park az 1936-ban érte el azt a tájképi kert jellegét, amit a Nebbin Henrik megtervezett 1813-16 között. És nagyon sokáig ott a Nagyrét volt, semmilyen épület nem volt ott. Ugye mondtad azt, hogy olyan helyre épültek épületek, ahol voltak. Uh-huh. A felvonulás tér helyén soha nem volt épület. Most ott is van egy épület. És a felvonulás tér...
De az a Városligethez tartozik, a felvonulás tér?
Abszolút. Tehát, hogy azt a parkolót, amit parkolóként ismersz, az korábban a Népligetnek a része volt. A Városligetnek a része volt, azt azért burkolták le, mert oda rakták a Sztálin szobrot. És akartak egy
de mennyire ilyen, jobb a Sztálin szobor helyett egy parkoló, nem?
Vörös tér 2.0-át, hát a Sztálin szobor előtt kell vonulni tankokkal, meg nem tudom mivel, és azért burkolták le. De az a Városliget része volt, fákkal.
Aha. Tehát ezt nyugodtan vissza lehetett volna felsíteni.
Igen.
Még egy nagyon fontos ilyen...
Ebben egyébként abszolút egyetértek, tehát
ezzel
nem vitatkozom.
Vagy még mennétek tovább Városligetben mégiscsak?
Nem.
Mert hogy az viszont nagyon izgalmas szerintem, hogy azok a nagyvárosok, amelyek folyóval rendelkeznek, azok nagyon sűrűn tőlünk nyugatra például intenzíven használják a vizet, vagy legalábbis van az embernek kapcsolata városlakóként a folyójával. Budapesten ez valamiért nem így alakult. Van-e ezzel kapcsolatban bármilyen tervetek, gondolatotok, hogy kicsit nyerjük vissza ezt a kapcsolatot?
Igen. Sőt, ha jobban belegondolok, akkor három helyszínen is van erről gondolatunk. Ugye az egyik a római part, ahol eleve ez a kapcsolat nem veszett el, csak veszélybe került, hogy esetleg egy gát letarolja ezt a kapcsolatot. És ott nagyon komoly tervezések zajlanak azzal kapcsolatban, hogy a Nánási Királyok útján legyen meg az a védgát, ami megvédi Óbudát, és maradjon egy természetes állapotban ez a park, vagy ez a
partrész.
A másik az egy nagyon belvárosi helyszín, ez a pesti alsó rakpart, ez az idősebb Antal József rakpart, J. Henning rakpart, Belgrád rakpart szakaszokat érinti erre. Nagyon komoly tervezések vannak már néhány éve, ezeket gyűrjük, ezeket a terveket, és bizonyos szakaszai már kiviteli terv közeli állapotban vannak, bizonyos szakaszai még engedélyezési terv fázisban.
Na de mi lesz a végeredmény, amit engedélyezni kell?
A vége az, a mi reményeink szerint az lesz, hogy azok a, tehát ami közvetlenül a part mellett van, és nagyon sok esetben parkolóként hasznosítottuk, az egy sétánnyá és zöld felületté alakul.
Tehát állandó sétánnyá?
Igen. És ennek ugye bizonyos fokozatait már el is kezdtük azzal, hogy az elmúlt években a J. Henning rakparton nagyon sok esetben voltak olyan időszakos vagy hétvégi bizonyos szempontból lezárások, bizonyos szempontból meg megnyitások vagy újranyitások az emberek felé, hogy teszteljük azt egyrészt, hogy hogyan változik ennek kapcsán a forgalom belül a városban, másrészt pedig az, hogy az embereknek van erre igénye, vagy nincs. És a tavalyi évben például azt hozta ki ez a teszt, hogy a nyári időszakban hétköznaponként napi 10 000 ember, hétvégenként meg napi 17 000 ember látogatott ki ezekre a helyszínekre.
És ez milyen szám, ez jó?
Ez egy baromi jó szám. Uh-huh. Annak ellenére, hogy jelenleg nincs árnyék ezeken a területeken, és ez az egyik legnagyobb probléma. Az árnyékot az fák ültetésével lehet hosszú távon elérni, rövid távon meg árnyékolókkal, és most a nyáron arra készülünk, hogy meglépjük azt, hogy telepítünk árnyékolókat, sőt szeretnénk elültetni 8 darab fát, ami a kezdet, ha így vesszük. És ezt a 8 darab fát már úgy ültetjük el, hogy a hosszú távú tervekben találtunk 8 olyan fát, amit mindenféle út átalakítás, meg közmű átalakítás, meg minden nélkül el tudunk ültetni. Pont azért, hogyha majd második hullámban jön egy nagyobb átalakítás, akkor ezek a fák már adott esetben olyan állapotban legyenek, hogy van árnyékuk is. Mert 50 éves fát 50 év alatt tudunk létrehozni. Esetleg tudjuk egy kicsit siettetni előnevelt fákkal, de azt is nagyon limitált módon. Tehát, hogy ez az a terv, hogy ebben az évben egy a tavalyi nyárnál is jobb kialakítású ilyen berendezési sávot készítünk, ami jobban alkalmas arra, hogy az emberek ott akár napközben is eltöltsék az időt, és hát mellette dolgozunk a hosszú távú terveken, hogy ez még jobb legyen. A hosszú távú tervek azok nem feltétlenül jelentik azt, hogy ez teljes egészében le lesz zárva a forgalom elől. Jelenthetik azt, hogy forgalomcsillapítás lesz, és a helyi közlekedést kiszolgálják. Jelenthetik azt, hogy bizonyos szakaszokon megmarad ugyanez a forgalom, ami jelenleg van, csak ezt a parthoz közeli rész alakul át sétánnyá. És hát a belvárosi szakasz egy részén bizony jelentetik azt, hogy a végén, amikor, és ebben nagyon komoly egyeztetéseket folytatunk például az autóklubbal, hogy mérjünk, monitorozzuk, hogy mit okoz ez, mert egyébként ez az átmenő forgalom, ami a pesti alsó rakparton van, nem olyan nagyon jelentős. Tehát, hogy ez egyrészt akkor, hogyha valaki más útvonalat használ, vagy tömegközlekedést használ, vagy például a pesti oldalon bezárult körgyűrűt használja, akkor nem, ez jobban kiiktatható, mint a budai alsórakpart. Mert hogy a budai oldalon nincs meg a körgyűrű.
Neked mi az a téma, amiben ugyanilyen lelkesen szeretsz beszélgetni, mint a szakmád?
Van-e hobbija, úgy érted?
Hát igen, hogy mi tud így ennyire még megmozgatni, hogy így szívesen beszélgetsz róla?
Hát például a főzés és az asztalos munkák.
Micsoda?
Ez két komoly hobbi valóban.
De mindegyik ezért tesz valamennyire ezek szerint?
Hát ilyen autodidakta módon, de igen. Tehát az asztalos munkák az leginkább azért, mert az életem során már három lakást föl kellett újítanom, és a legnehezebb mindig asztalos tólt szerezni. És akkor ez egy kicsit kényszer volt, hogy megtanuljam, és egyébként szeretek is fával dolgozni. Tehát az most már van egy elég komolynak mondható műhelyem is.
Gyalupad minden?
Minden.
Nem
de akkor nem feltétlenül bútorokra kell gondolni, hogyha a lakásfelújítás, hanem mondjuk ablakkeret, meg ajtókeret.
Az is, de bútorokra is.
Tehát beépített szekrényt már például tudnál készíteni.
De
azért ez a mérnöki kicsit múlt, vagy számolni tudás, rajzolni tudás, ezért igen, megalapozza ezt.
Igen.
És neked a főzés is ilyen mérnöki munka? Tehát ilyen precízen
követed a receptet? A hozzávaló pontos kimérésével.
Nem, az abszolút ösztönös. Tehát én úgy szeretek főzni, hogy mi van itthon, és akkor abból valami kreatívat összerakni. Nyilván a korábban kipróbált receptek alapján, de azt mindig valahogy, tehát soha nem főzöm. Nem lesz a végeredmény ugyanaz, mert az alapanyagokból valami hiányzik, vagy több van, és ezért mindig picit más lesz.
De akkor sütni nem sütsz.
Sütit?
Ja, úgy sütni.
Na, azért kérdezem, mert ott nem lehet, az alapanyagokkal az... ennyire nagyvonalúan bánni.
Igen.
Én tapasztalatból beszélek, én próbáltam, de nem lehet sajnos.
Tehát a sütemények nem az én világom, mert ott tényleg méricskelni kell gramra pontosan, és az...
De különben ez nagyon zöld dolog, hogy abból főzöl, ami otthon igen van. Tessék, ez is ugye kapcsolódik. És van olyan, ami nem tudom, micsoda bardóci módra.
XY-on
hát nincs ilyen. Hát vannak olyan ételek, amit nagyon kedvelek megcsinálni, és ezek leginkább olyan ételek, amik nagyon sokáig készülnek. Tehát például ez a slow food vonal, ez nálam nagyon bejön.
Mondj egy példát. Hát tehát mondjuk, ez a 140 fokon sült akármi.
Igen, mondjuk például, egy éjszakán keresztül.
Például van egy töltény smokerem, és az abban a legegyszerűbb étel is 6 órán keresztül készül, de hát van olyan, ami egy éjszakán át.
Tehát ez hagyományos tüzet kell rakni, felé rakod.
Hát a smokerben.
Hát nem igen, van. Tehát hogy ez egy ilyen faszenes, lassú tűzön.
És amíg elkészül a hús, addig összeütsz egy polcot, vagy egy komódot, az alatt a 6 óra alatt.
Nem, hát addig jellemzően alszom, vagy más csinálok, mert tehát, hogy a digitális trükkök azért itt is jelen vannak, hogy például a maghőmérsékletet már lehet úgy mérni, hogy a szobából, az ágyból nézem, hogy mekkora a maghő, és maximum akkor megyek le, amikor rá kell rakni egy kicsit a tűzre.
Elképesztő.
De a smoker tud ilyet.
Hát ha beleteszed okos smoker.
Nem, ha belerakod hozzá azt a digitális hőmérőt, akkor tud.
Akkor a telefonodra
rácsapod. De ezt már nem értem, hogy már az elején belerakod, és akkor úgy sűl, és bármikor le tud olvasni. Azt hittem, hogy azért oda kell menni vele.
Van egy, ami a rácshőmérsékletet méri, és van egy, ami a húsnak a maghőjét, és akkor ezt így látom belül egy ilyen távvezérlésű valami kijelzőn, hogy
és a legszebb álmodból fölvere az ébresztő, hogy hát nem jó a maghőmérséklet, azonnal csinálni kell valamit.
Hát ez egy ilyen műfaj.
Hát ez egy ilyen műfaj, és nagyon sok minden szóba került, de lejárt sajnos a 2. számrendszer műsora idejét a Rádiókafén, de köszönjük, hogy azért itt a végén megtudtuk ezeket a szenvedélyeit, nagyon jó.
És hagyunk téged pihenni, igen, mert hogy nagyon úgy már eleve úgy ültél a stúdióba, és egy hős vagy, hogy 2 órán keresztül tanítottál itt minket arra, hogy hogyan legyünk ügyes városlakók, akik a természettel együtt élnek harmóniában.
Városlakók.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Bardóczi Sándor volt a vendégünk az elmúlt két órában, aki Budapest főtájépítésze. Sziasztok!
Sziasztok!